Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, így szól az Úr. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, hiszen azért gyülekeztünk egyben ezen a nemzeti ünnepünkön, Urunk, hogy téged magasztaljunk és továbbra is segítségül hívjunk. Boldog a mi lelkünk, Urunk, mert tudjuk, hogy mi a te országodnak polgárai is vagyunk, és magasztalunk téged azért, Úr Jézus, hogy te elhoztad az Istennek országát erre a földre, és a mi magyar népünk körébe is, Urunk, hálát adunk azért, hogy ismerhetjük a te nevedet, a te evangéliumodat, és magasztalunk téged azért, Urunk, hogy a mi magyar népünk körébe is oly sok testvérünk van, akikkel együtt tudunk imádkozni, akár ebben az órában is. Mennyei édesatyánk, szükségünk van rád az ünnep óráiban, hiszen te tudod ünnepé szentelni a mai napnak is minden percét és óráját. Kérünk, Úr Jézus, hogy légy itt közöttünk, és szentelj meg bennünket a te igéddel. Jöjj, Urunk, és taníts bennünket, hogy helyesen gondolkozzunk, és helyesen szóljunk. Urunk, te látod, hogy ezen a mai napon is mivel van telve a mi lelkünk. Könyörüljél meg rajtunk, Urunk, és kérünk, hogy hadd lehessen a te igéd gyógyír, erősítő, hadd lehessünk, Urunk, a te igéd által helyretett emberek, mint akiket megigazítottál, Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Könyörgünk, Szentlélek, Úristen, hogy jöjj közénk, és légy a mi megelevenítőnk, hogy az ige élő és ható lehessen ezen az estén is minnyájunk élete számára. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk, légy itt közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból, Máté evangéliumának 22. részéből, a 15. verssel kezdődően a 22. verssel bezárólag. Olvasom Istennek igéjét, a gyülekezet pedig helyét elfoglalva, lelki figyelemmel hallgassa azt. Máté evangéliumának 22. részéből, a 15-től a 22-ig terjedő versekből így szól hozzánk Istennek igéje. Akkor a farizeusok elmentek és elhatározták, hogy szóval csalják törbe Jézust. Elküldték tehát hozzá tanítványaikat, a Heródes pártiakkal együtt, akik ezt mondták: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Jézus, felismerve gonoszságukat, így szólt: Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt. Azok odavittek neki egy dénárt, Jézus megkérdezte tőlük: Ki ez a kép és ez a felirat? A császári, felelték. Jézus erre kijelentette: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, otthagyták őt, és eltávoztak. Kedves szeretett testvérek, Istennek legyen hála, hogy az Úr az ő szent lelke által vezérli az ige választásunkat is, hiszen a mai napon, ünnepnapon gyülekezünk egybe, nemzeti ünnepünkön március 15-én, nem egyházi ünnep. De mégis az Úr Jézusnak a szavait, amikor magunk elé helyezzük, mint tükröt, és amikor azt válaszolja az őt kísértőknek, próbára tevőknek, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené, avagy nem illő-e, nem lenne illendő az, de amikor a mai napon számtalan településen egybegyülekeztek emberek, hogy ünnepet szenteljenek nemzetnek, hazának, avagy nem lenne illendő hálát adni annak az élő Istennek, aki a mi magyar népünket mind a mai napig őrzi, vezérli, és lelki módon is gondviseli és táplálja. Éppen ezért ünnep számunkra, magyar keresztény emberek számára ez a mai nap, hiszen ha a fiú megszabadít bennünket, akkor tudunk igazán szabaddá válni lélekben, gondolatban, nemzetben és egyéni életünkben is. Arról hallunk, hogy az Úr Jézus miután már bevonult Jeruzsálembe, számtalan próbatételnek van kitéve az élete, óriási pszichikai nyomás alá helyezik őt a vallási élet vezetői, nem véletlenül, hiszen Jeruzsálembe ment fel, és ez volt a vallási életnek a központja. A farizeusok és az az öt párt, amelyből állt gyakorlatilag a Sanhedrin, a vének tanácsa, nagy-nagy megfigyelés alatt tartotta az Úr Jézust, és minden áron az volt az ő lelki elköteleződésük, hogy Jézussal végezni kell. És mivel nem tudták ezt semmiképpen másképpen kieszközölni, mindenképpen egy csalást, egy tört akartak vetni Jézusnak, amiben, mint egy zsákutcába majd az urat becsalogatják hízelkő szavakkal, szép beszéddel, minthogyha minden rendben lenne közöttük, minthogyha elismernék az ő tartalmát, az ő istenségét, az ő küldöttségét, de kedves testvérek, ez mind-mind ármány. Ez mind-mind a méregnek a kezdete, amit az Úr Jézus számára szántak. Nagy fájdalom, hiszen Jeruzsálem szent város. Városfallal veszik körül. Éppen azért, hogy megőrizzék a szentségét az ott lakóknak a testi-lelki oltalmában. És hát kedves testvérek, amikor arról olvasunk, hogy a farizeusok a Heródes pártiakkal együtt küldik a tanítványaikat az Úr Jézushoz, akkor tudnunk kell, hogy kik is voltak ennek a zsidó népnek a vezetői. Ugye Heródes pártiakról hallunk, nyilvánvaló, hogy a névben is benne van, hogy nagy Heródesnek és az ő leszármazottjainak a híveit jelenti a Heródes pártiak, akiknek az volt a célja, hogy mivel nagyban fügtek a római császári hatalomtól, hivatalukba, befolyásukba, hatalmuk megtartásába, mindenféleképpen és minden módon ők a római császári hatalmat szolgálták ki. Éppen ezért az adózásnak, mint kérdésnek a feltétele a Heródes pártiakat is nagyon érdekelte, mit fog Jézus majd válaszolni. Aztán hallunk a farizeusokról. Jézus korában körülbelül 6000 főt tett ki a farizeusoknak a létszáma. Nevük is azt jelenti, hogy fariseiois, tiszták. Önmagukat a törvény megtartása által tisztáknak, megszentelteknek, makulátlanoknak, tévedhetetleneknek tartották, és nagyon sok követőjük volt. Ami nagyon különleges, hogy még a nők köréből is őket követték a legtöbben, a farizeusokat. Nagyon fontos volt számukra a Tórának, Mózes öt könyvének a tanítása, és a farizeusoknak, írástudóknak volt az a feladata, hogy a törvényi szabályozásokat nagyon fontos magyarázatokkal is alátámasszák. Máté evangéliumában hallhatunk arról, hogy az Úr Jézus arra utal, hogy mindazt, amit tanítanak, azt megtartsátok, de amit cselekesznek, ahogyan élnek, azt ne kövessétek. Fontos volt a tanítás, de sajnos nem párosult, megélt, hívő élettel. És az Úr Jézus éppen ezért fogja a farizeus pártiakat oly sokszor megintrikálni, ostorozni, ha kell. És hát nem véletlen, hogy éppen ezért a heródiás pártiak, és éppen úgy, mint a farizeusok, azon munkálkodtak, hogy Jézust megszégyenítsék, kényelmetlen helyzetbe hozzák, úgy a vallásos nép előtt, mint a politikai elit előtt. Hát elképzelhetjük, hogy mennyit törhették a fejüket azon, hogy egy brilliáns kérdést tudjanak Jézusnak feltenni. Mennyire nagy volt számukra a tét, hogyha a gyűlölet a heródes pártiakat és a farizeusokat összehozta. Mert a farizeusok egyáltalában nem támogatták a római hatalmat, és egyáltalában nem tudták elfogadni az adópénznek a megfizetését. Ugye egy dénáról beszélünk, úgy is nevezték, hogy Tibériás dénár, és tudnunk kellett, hogy a Tibériás dénár legalább 3 ponton sértette a zsidó népnek az életét és a tisztességét. Először is tudjuk azt, hogy az első századtól már a római birodalom része Júdea, mint római provincia. Nincs nemzeti függetlenség ennek a népnek. Ez a pénzérme arra emlékezteti őket. Nincs saját pénzünk. Római pénznek kell forgalomba lenni nálunk. A másik az, hogy a 10 parancsolatban benne van, hogy ne csinálj magadnak faragott képet és semmit azokhoz hasonlót. Márpedig a tibériás dénáron a császárnak az arcképe volt, mégpedig úgy volt ábrázolva a császár arcképe, hogyan a pogány isteneket ábrázolták. A fejük fél profilból volt ábrázolva. És a dénáron, lássunk csodát, éppen így van Tibériás, ábrázolva, vagyis istenként imádatta magát. Tehát éppen ez a harmadik nagy probléma, hogy az egyik oldalán a császár arcképe volt az érmének, a másik oldalán pedig egy csodás felírat, az isteni Tiberius, Augustus császár fia. Tehát kérem szépen, itt már nem csak császár kultusz van, hanem az isteni császárnak az imádata és hódolata. Úgyhogy éppen ezért a zsidó népre való toleranciával Róma hajlandó volt arra egy időben, hogy olyan dénárt bocsásson forgalomba Júdea provinciájában, ami nincs a császár arcképe, és nincs rajta ez a felirat. Azért a rómaiak ebben elég rugalmasak voltak, hiszen tudjuk, hogy elég kemény volt a hatalom, és ez egy igen nagy gesztus volt a zsidó nép vallási mindennapjai irányába. Hát éppen ezért annál inkább feltűnőbb, hogy amikor oda mennek az Úr Jézushoz a heródiás pártiak, oda mennek a farizeusok is, nyilvánvaló, hogy mögöttük még ott tudhatjuk mindazokat, akik a Sanhedrinnek a tagjai voltak, az esszénusok, akik nagyon visszafogott Isten hívő emberek voltak, szelidek, kegyesek. Aztán itt tudhatjuk még a szadduceusokat, akikről azt kell tudni, hogy a főpapság nagymértékben ehhez az ágazathoz tartozott. Tehát a legvagyonosabb szűk kör, mondhatnánk, hogy a felső 10 000 volt a szadduceus pártiaknak a tagja. És ez azt jelenti, hogy mivel a vallási elitről van szó, szép hivatallal és megélhetéssel, sajnos Rómát kellett, hogy szolgálják. Tehát innentől kezdve láthatjuk, hogy a Sanhedrin mennyire megosztott volt Róma pártolása, illetve Róma elmarasztalása mellett, és az adózás témáját is ez nagyban megosztotta. Hát ahogyan oda mennek az Úr Jézushoz, hát nem mondunk ilyet, de ezt kell, hogy mondjam, mégis ezt tanítani kéne, hogy mit mondanak. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy. Tehát ez egyszerűen felháborító. Nem ők maguk mennek oda, a farizeusok és a heródes pártnak a vezetői, hanem a tanítványaiknak. Betanították, hogy mit mondjanak. Mondjátok neki, mondjátok, hagyj higgye el, hogy te igaz vagy. Félelmetes. Aztán tudjuk, hogy az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Hát itt megint egy nagy freudi elszólás van, mert éppen ez volt a legnagyobb fájdalmuk, hogy hiába volt tekintélyük Róma előtt, a nép előtt, az Úr Jézusnak már annyi követője volt, hogy egyszerűen féltették a hatalmukat, a tekintélyüket, és amikor az Úr Jézus a jaj mondásokban előtárja a farizeusoknak, hogy jaj nektek képmutató farizeusok, mert kívülről olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, kívülről hófehér, makulátlan, belül pedig telve rothadással. És tudjuk, hogy ez csak egy volt a sok közül, amit az Úr Jézus. Ő értük mondott, nem ellenük, hanem értük. De ezek az emberek ezt nem jól értették, és mivel nem jól gondolkodnak, nem jól kérdeznek, kedves testvérek, és így jutnak el odáig, hogy felteszik azt a kérdést, mondd meg hát nekünk, mi a véleményed, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Na most, ha az Úr Jézus azt mondja, hogy szabad adót fizetni, ott vannak a farizeus pártiak, hogy lefogják és elvigyék. Ha azt mondja, hogy nem szabad adót fizetni a császárnak, ott vannak a herúdes pártiak, hogy lefogják és elvigyék. De hát ők emberi módon gondolkodnak, kedves testvérek. És az emberi gondolkodás teljesen távol van az Isten gondolatától. Soha nem szabad erről elfeledkeznünk. Mit is mond nekünk az Úr igéje Ézsaiás próféta könyvében? Az én utaim nem a ti utaitok. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze vannak a ti utaitok és gondolataitok én tőlem. És hogyan jön be az ember életébe, a mi személyes életünkbe is az Isten kegyelme? Hogy azt mondja az Isten, hogy ennek ellenére én ezt a végtelen nagy távolságot át szeretném hidalni. És azt mondja az Úr, hogy nem tér vissza hozzám üresen, hanem amiért elküldtem, célhoz fog érni, mert olyan az én beszédem, mint az eső vagy a hó, ami aláhull az égből a földre, gyümölcsözővé és termővé teszi azt. Istennek legyen hála, hogy Jézus nem indulatból válaszol, ezt is tanulnunk kell. Hála legyen azért, hogy az Úr Jézus nem emberek szerinti választ ad, hanem Isten gondolata szerinti választ. És hát egy kérdést tesz fel nektek, nekik, és azt mondja, hogy mit kísértetek engem, képmutatók, mutassatok nekem egy adópénzt. Vagyis Jézus válasz azzal kezdődik, hogy leleplezi őket, tudatosítja bennük, hogy tudom, hogy kik vagytok. Tudom, hogy hogyan gondolkodtok. És aztán elmondja azt is, hogy mutassatok egy pénzt. És kedves testvérek, már is meglátjuk azt, hogy a farizeus pártiaknak a zsebébe ott lapul nem az arckép nélküli dénár, hanem az, amelyiken arckép van. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon képmutatók, nagyon hazug módon beszélnek az Úr Jézussal. És azt mondja az Úr, hogy hát ki ez a pénzérme, kinek az arcképe van rajta? És azt mondják, hogy a császáré. Hát az ő pénzverdéjében készült, adjátok neki vissza. Szó szerint, amikor megnézzük a görög szövegben, az Úr Jézus milyen igével válaszol, itt azt mondja, hogy adjátok vissza neki, adjátok ki, ami az övé. Ugyanezt a fogalmat használja, amikor gyümölcstermésről beszél. Ugyan a fának természetes vele járója, hogy a szilvafa meg fogja adni a szilva gyümölcsét, amikor eljön a termésnek az ideje, adjátok ki neki azt, ami az övé, ami jár neki, mert az ő arcképe van rajta. És aztán az Úr Jézus már is tovább megy, és azt mondja, hogy de ti nagyon elfeledkeztetek valamiről. Hát rajtatok kinek az arcképe van? Kinek az arcképét hordozzátok? És itt jön a válasz második fele, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. adjátok oda magatokat az Istennek, és amikor innen jövünk, hogy Isten a népeknek az ura, népeknek és nemzeteknek az ura, akkor látjuk meg azt, hogy hogyan fogják majd értelmezni a későbbiekben is az új szövetségben az államhoz való viszonyt. Éppen erről olvashatunk a korintusi levélben, amikor is arról beszél Istennek ígéje, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen, akik pedig ellen állnak, azok ítéletet vonnak magukra. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek adóval annak az adót, akinek a vámmal annak a vámot, akinek a félelemmel annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel a tiszteletet. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Ha szeretem Istent, és elfogadom azt a rendet, amit ő megenged ebbe a világba, akkor nem kérdés, hogy tisztelnem és imádkoznom kell azért a hatalomért, amit ő megenged. Akkor is, ha netán az Isten ellenes, mert kik imádkozzanak érte, ha nem a keresztjének. S vajon tudunk-e hálát adni, amikor vannak imádkozó lelkűek is, akik ott állnak az ország élén, és hordják annak a terheit. Vajon tudunk-e imádkozni személyválogatás nélkül mindazokért, akiket Isten oda enged a kormányrúdhoz, a népek és országok életébe? Ez egy rendkívül fontos kérdés. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, és imádkozzatok egymásért. Innentől kezdve a császár nem lehet ellenség, mert Isten engedi meg, hogy betöltse ezt a tisztséget, és ami az övi, azt neki meg kell adni. De megadjuk-e, ami az Istené, kedves testvérek? Vajon a mai nyugodalom napján is megadjuk-e ezen a szabad napon azt, ami az Istené? Ebből a 24 órából adunk-e neki is? Az imádság legalább olyan fontos, mint a nemzeti tudat ápolása. Azt is ápolni kell, hogy Isten népe vagyunk, és hogy ő hozzá tartozunk. Hát kedves testvérek, Jézusra nem nagyon akartak rátekinteni, pláne ezután az egyenes őszinte válasz után teljesen elámultak, mert ők egészen másra számoltak, fel voltak készülve arra, hogy Jézus lejáratják, olyan csapdát állítottak neki, ami végzetes lesz a számára, de még nem jött el a sötétség órája, még nem tehették rá a kezüket. Tehát Jézus Krisztus úgy jött el azzal a csodálatos hitvallással, amit a páli levelekben is olvashatunk, hogy az Istent soha senki nem látta, és az Úr Jézus arról beszél, hogy én és az Atya egy vagyunk. Aztán arról is hallunk, hogy Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkbe, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörbe szemléljük az Úr dicsőségét, minnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Mennyire fontos volt abban a korban is Jézust meglátni. És nem csak testi szemekkel lehetett Jézust látni, gondoljunk a vak Bartimeusra. Nem látóként kezdett, és mégis látta Jézusban a gyógyítóját. Mennyire fontos dolog látni Jézust. Ez volt a pogányok szívébe a nagy kérdés, a görögök lelkébe, akik felmennek majd a templomba, és azt mondják, hogy Jézus szeretnénk látni. Akarjuk-e mi látni Jézust? Az üdvösségünk függ tőle. Mert az ő képe, itt az eikon szó szerepel a görög nyelvben, nagyon fontos, hasonmás, képmás, ahogyan Jézus az emberek között járt, olyan, ami mennyei atyánk. És vajon mi kinek a képét hordozzuk magunkon, ott hordjuk magunkba az Isten képűséget, ha bűneink miatt össze is törettetett Ádámba, és azóta mennyi nyomorúság rakódott még a mi Isten képűségünkre, és mégis Isten ragaszkodik ahhoz, ami belőle bennünk van, és szeretné újját teremteni. Ezért küldte el az Úr Jézust, hogy lássák az Istennek az arcát általa. És vajon, ami megtért keresztjén életünkön, fel lehet-e ismerni az Isten képűséget? Vajon ugyanaz az indulat van-e meg bennünk, ami Jézus Krisztusban is megvolt? Ezek a Sanhedrin tagok, ezek a gyűlöletből összefogó pártok, kedves testvérek, nem értek ugyan célt, de nem tudták elviselni Jézus arcát, Isten képmását hordozó Jézust, aki tévedhetetlenül és makulátlanul bűn nélkül tanította az Isten országának titkait. Hát mindent elkövettek azért, hogy ne maradjon ilyen szép ez a Krisztus arc. Megfogják, hát kellett ez egy tanítvány is, Júdás, aki elárulja. És aztán kellett még ehhez, kedves testvérek, emberi bűn és gyűlölet, amely menteni akarja magát, Krisztust elveszíteni, magamat megtartani. Hát ők még nem tudták, hogy ez nem így működik, pedig az Úr tanítást adott arról, hogyha valaki meg akarja menteni, tartani az ő életét, elveszíti azt, de ha valaki elveszíti az ő életét én értem és az evangéliumért, az örök életre menti és őrzi meg azt. De hát az emberi gondolattal nem tudunk idáig eljutni. Az emberi gondolat csak a pénztárcáig lát, meg a házig, meg a vagyonig, meg a betöltött pozícióig, és 10 körömmel ragaszkodunk hozzá, hogy azt el ne veszítsük. Nem kéne Istenre bízni, hogy úgy legyen, Uram, ahogyan Te jónak látod. Hát ezt a Krisztus arcot eltorzították, s lett belőle fájdalmak férfia, leköpték, megostorozták, véresre torzították, roncsolták, keresztfára feszítették. Hát most már volt okuk arra, hogy elforduljanak tőle, mert fájdalmas volt rátekinteni, mert sokak szíve szakadt meg ott is a kereszt tövébe. De kedves testvérek, egy idő után ez a torzó, ez az emberért a legvégsőkig elmenő képmás, ez a Krisztus, az élő Isten egyszülött fia, úgy tud ránk nézni, még a keresztfáról is, hogy az a véres, roncsolt, összetört Jézus arc egyszer csak elkezd minket vonzani, és nem tudjuk levenni róla a tekintetünket. Mert látjuk benne az összetört életünket, látjuk a sebeiben a sebeinket, látjuk a fájdalmába a fájdalmainkat, látjuk elhagyatottságában, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Meglátjuk magunkban az Istentől távol járó életünket, és Istennek legyen hála, hogy lehet ebben a Jézusba gyönyörködni. De boldog az az ember, aki gyönyörködni megy Jézushoz, hallgatni az ő igéjét teljes nyitott szívvel, nem azzal az indulattal megy, hogy számon kérje, rászedje, bevádolja, elveszítse, hanem azzal a vágyal, hogy gyönyörködjön ebben a Krisztus arcban, mert csak akkor tud az Isten képűségünk újjá lenni, hogyha ő benne gyönyörködünk. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörbe szemléljük az Úr dicsőségét, Minnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Mai szól hát az ige, adjátok meg a császárnak, ami a császári. Hát, kedves testvérek, minden a császári. Mindenen rajta van a blokk, a vonalkód, rajta van az áfa, minden a császári, a mai császároké. Minden, ami kifizethető, ami adható, vehető, de nem mindent lehet pénzben mérni. Minket sem pénzben mér az Isten. És ma szeretné pont március 15-én ezt a lelkünkre helyezni. Add meg végre azt Istennek, ami az Istené. Add magadat át neki, és kérd, hogy áldjon meg, hogy őrizzen meg személyes életedbe, családodba, gyülekezetünkbe, és a mi magyar népünk körébe. És aki át tud adni mindent ennek a csodálatos Krisztusnak, aki mindenét odaadta értünk, kedves testvérek, az, ahogy az énekünk is mondja, nem a homok fövenyére építi az életét, hanem csodálatos kősziklára. S eljön majd az életünkbe az a nap, amikor minden határt átlépve, minden földi határon túljutva, megláthatjuk majd az ő dicsőséges jelenlétét. Isten készítse a szívünket erre, és soha ne feledjük, hogy nem csak e világhoz tartozunk, hanem az Isten országához is. Bosszankodunk, lehet, de meg kell adni a császárnak, ami a császári. De Jézus ma kér tőlünk valamit, adjátok oda Istennek, ami az Istené. Legyen ebben segítségünkre. Ámen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te igédet, s azt, hogy segítségünkre sietsz ezen a mai napon is, hiszen te jól tudod, hogy minek kell elhangoznia a mai napon is a szószékekről. Hálát adunk neked, édesatyánk, azért, hogy te tőled vehetjük az igét a te rendelésed szerint, és magasztalunk azért, hogy épülésünkre lehet ez a mai ige, hogy okulhatunk belőle, mert tudunk olyan sok mindenhez, mindenkihez szeretnénk alkalmazkodni, sokfelé szeretnénk teljesíteni, eleget tenni, s úgy, mikor bele gabajodunk, bonyolódunk ebbe a világba, összekuszálódnak a szálak, és bocsásd meg nekünk, amikor oly sokszor elfeledkezünk arról, hogy mi a tieid vagyunk, és hogy nekünk oda kell tennünk magunkat a te kezedbe minden nap, mert Urunk, te tudsz minket megáldani, a keveset te tudod eléggé tenni, te tudod a betegeket meggyógyítani, a gyászolókat vigasztalni, s hogyha nem tesszük le magunkat a te kezedbe, Urunk, akkor vajon ki tudná mindezt elvégezni az életünkbe, hiszen azt mondod, csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Hálát adunk, Urunk, neked, édesatyánk, hogy te gondviselő Istenünk vagy, igazságos és szent Istenünk, és szerető mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy nevelsz bennünket, mint egyéneket, s mint nemzeteket is. Te bocsájtod ránk a próbatételeket is, amelyeket azért engedsz be az életünkbe, hogy láthatóvá váljék általa, hogy mi van a mi szívünkbe. Magasztalunk téged azért, hogy a mi magyar nemzetünket is felébresztetted annak idején, és hogy adtál szabadság vágyat a magyar nép lelkébe. Engedd meg, Urunk, hogy ma is felébredhessen a mi népünk, s engedd meg, hogy ne csak emberi gondolatok által tudjon gondolkodni a mi magyar népünk, hanem könyörgünk, Úr Jézus, hogy hagy találjuk meg az utat te hozzád, és hagy tudjunk Isten szerint gondolkodni. Engedd meg, Urunk, hogy legyen ébredés a mi magyar népünk életébe, hogy a fiú által sokak szabaddá váljanak az Isten igéjének befogadására és megélésére. Szeretnénk, Urunk, könyörögni a mi magyar nemzetünkért, könyörgünk, Urunk, annak vezetőiért, de a legkisebb gyermekekért, épp úgy, mint az idősekért, s a munkaterhét hordozókért. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy ránk bízott keresztény emberekre az imádságnak a szolgálatát, hogy könyörögjünk a népekért, a nemzetekért. Hadd könyörögjünk, Urunk, keresztény testvéreinkért is szerte a világba. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és te kötözd meg a gonosz erőit. Engedd meg, Urunk, hogy minél többen felismerhessék Krisztus arcán atyánk a te megváltó szeretetedet. Könyörgünk, hogy légy a betegek gyógyítója, esedezünk a gyászba megtörődött szívekért, Urunk, légy velük is, légy vigasztalójuk. S Úr Jézus, kérünk téged, taníts bennünket veled együtt járni, hogy mindig örömmel menjünk te hozzád, hálákat adva, mert te nálad van, Urunk, a válasz, te nálad van a megoldás a mi életünkre. Az Úr Jézus nevébe kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön meg te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Amen.